Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
A végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton, robban a zaj, nincs egyszer a végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Éjjó, szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Ma csapatoktól búcsúzunk, egészen pontosan kettőtől, és két, hát a keleti konferencia elődöntőket, így fogalmazok, beharangozunk, úgyhogy bőven-bőven lesz témánk, de most mindenek előtt sorsolunk egyet. Mert hogy kiderült végre, hogy mi az e-havi nyeremény, és ez nem más lesz, mint egy Chicago Bulls-os Mitchell & Ness póló. Úgyhogy most nem sapka, hanem póló lesz az, amit kisorsolunk Patreonjaink között. Természetesen Zolit megkérném, hogy azt a bizonyos random szám generátort azt töltse be, állítsa be.
Rendben, azon vagyok.
Én meg mondok is akkor gyorsan egy számot neked. 262 lesz a teteje, és ugye egy az alja.
Oké, most valamiért a Google-é nem jön be, úgyhogy a calculator.net random number generator-t fogom használni, hát ha ez valaki, illetve biztosan valakinek szerencsét fog hozni, úgyhogy aki nyer majd, az áldja a Google-t is, mert ugye nem jöhetett be a normál. Nem jött be a normál. Oké, és akkor a nem csalás, nem állítás, 1, 2, 3, generate, 102, tehát kicsesztem veled, Gábor, mert középre kell jó sokat számolnod, de nem. A 102-es delikvens nagyon fog örülni.
Nem, mert ugye 50-enként van, úgyhogy nagyon könnyedén.
És 102-es NBA játékos, ugye nem tudunk, mert ha jól tudom, 99-ig van.
Bizony. Viszont aki nyert, az nem más, mint Bak Máté, úgyhogy Máté, nagyon gratulálunk neked, hogyha jól látom, akkor ráadásul egy teljesen új csatlakozó vagy, tehát annyira, vagy, ja, nem annyira, de egy körülbelül egy éve vagy a Patreonunk, úgyhogy ezer köszi a támogatást, a többieknek is természetesen, és Máté, kérlek, hogy jelentkezz akár Facebookon, e-mailben valahogy.
És támogasd a Google-t, mert nincs elég pénzük, úgyhogy őket is támogasd.
Na hát akkor Bak Máté nyerte tehát a Chicago Bulls-os Mitchell & Ness pólót, és akkor rátérünk a mai témáinkra, amihez egy vendéget is hívtunk. Elég rég volt a podcastünkben, úgyhogy már nagyon vadásztunk rá, és most sikerült ezt összehozni, nem más, mint Tóth Attila. Szia Light!
Sziasztok, én is köszöntök mindenkit!
Szia Attila, én is üdvözöllek, köszi, hogy elfogadtad újfent a meghívást.
Na hát, akkor én azt gondolom, hogy kezdjünk először is a búcsúzásokkal, és kezdjünk a Portland Trail Blazers-szel, már csak azért is, mert náluk elég viharos ez a búcsú, ahogy ezt megjósoltuk nagyjából a szezon elején, de nem volt olyan nagy jóslat nyilván, Terry Stotts már nincs is a helyén, és mindenki változásokról beszél Portlandben. Őszinte leszek, én azzal kezdeném, de kíváncsi vagyok Attila, hogy mennyire értesz ezzel egyet. Valójában nincs rendes kifogás arra, hogy a Murray nélküli Denveren miért nem tudtak átmenni. A 4-2-es kiesésre meg pláne nincs. Őszintén szóval ezt már mondtam a párharcról a széria közben is, hogy nagyjából minden negyed olyan, mintha egy 6-os dobókockával így dobnának a csapatok. Általában nagyot dobnak, de például mondjuk a mindent eldöntő meccs utolsó negyedében a Portland körülbelül dobott egy 1-est, a Denver meg dobott egy 5-öst legalább. Elképesztően random párharcon vagyunk túl, ahol egyik csapat sem tudott igazán védekezni, és ettől egyszerűen nem tudom, hogy lehetne értékelni magát a párharcot. Az biztos, hogy a Portlandnek azért volt némi talent előnye, hogyha az egész rostert megnézed, és ráadásul Lillard abszolút szupersztár teljesítményt hozott, hogy meccseje Jokicsot. Ebben sem panaszkodhatott a Portland, mégis annyira diszfunkcionális volt védekezésben, hogy a sérülésektől tényleg megtépázott Denver kiejtette. Szóval önmagában is az, hogy a második körig nem mentek el, szerintem már az egy csalódás, nemhogy maga a szezon. Hogy látod ezt, Attila?
Igen, én a Portlandot legendásan nem tudom belőni sose szezonok előtt. Én idén sokkal többet vártam tőlük, pont az előző idények miatt, és azért, mert úgy tűnt, hogy végre hogy az egész csapatot láthatjuk egyben. Hát ez azért nem mindig volt így, de azt nem lehet mondani, hogy most mondjuk Nurkic kiesett a szezon fontosabbik részéről, vagy McCollumnak valami komoly sérülése volt a play-offban. Ennek ellenére még támadásban azt mondom, hogy talán hozták is, amit vártunk, de én védekezésben sokkal többet vártam ettől a csapattól. Nem tudom, hogy Nurkicnak most mi baja volt, vagy ez csak egy ilyen szezonja volt, vagy esetleg megették a sérülések, mert az is benne van, hogy annyiszor olyan bajai voltak már, hogy ő nem fog sosem azon a szinten teljesíteni, amit esetleg korábban tudott. De hát mire elértünk a playoffhoz, addigra nem tudom, hogy mennyire volt ez meglepetés, hogy a Denver kiejtette a Portlandet, még akkor is, hogyha ha Denvernek igen volt, ugye Murray nem játszott, úgy tűnt esetleg, vagy úgy tűntett papíron, hogy a Portland talán erősebb, de mire a playoffra elértünk, addigra szerintem kirajzolódtak azok a problémák a Blazersnél, ami végül a kieséshez vezetett, úgyhogy én még azt mondom, hogy annyira nem is. Nem ez volt a meglepő, hanem az, hogy az, amit az egész szezonban nyújtottak, hogy nem tudtak egyszerűen összeállni. Úgy, ahogy én azt vártam tőlük. Igen. Az, hogy Jokic lejátszott a Nurkicot, az szerintem papírforma volt, amit az egész szezonban láttunk a két embertől. Az, hogy a többi helyen meg nem tudta kompenzálni ezt a Blazers, nem tudom, mert szerintem a Denver sokkal egységesebb csapat volt, és mivel a Portlandnél is csak egy sztár volt, meg Isten igazából a Denvernél is egy kiemelkedő alak van, de mellette, tehát a Jokic melletti kiegészítők sokkal stabilabbak voltak.
Vagy hát legalább csapatként jobbak voltak, ez teljesen egyértelmű, meg azt akartam mondani, hogy a Portlandnek ugye egyszerűen megtévesztő volt a mérlege és a net ratingje, és ezt azért hangsúlyoztuk végig, hogy gyakorlatilag Lillardnak az utolsó pillanatos dobásai miatt álltak egyáltalán így. Tehát azért ebbe érdemes belegondolni, hogy végső soron ez a csapat még ennyire sem volt erős, mint aminek látszott, hogyha a net ratinget nézzük, hogyha tényleg azt nézzük, hogy a meccsek 95%-ában nagyjából milyen játékerőt képviseltek, de ha megnézzük, akkor ez így is csalódás, tehát itt talent az bőven van, a fit az viszont tragikus és érdekes, de nem tudom, Zoli, hogy szerinted is le lehet-e vonni a következtetést. Gyakorlatilag a Lillard-McCallum duó köré most már három All-NBA All Defensive Team tagot sem tudnék elképzelni, amitől ez vállalható védekezés lesz, mert őszinte leszek Derrick Jones Jr.-ral, aki aztán kikerült a rotációból, Nurkiccsal és Covingtonnal, hogy 29. legyél, még akkor is, hogyha Nurkic esetleg lassabban jött a sérülése után. De ez is olyan dolog, hogy Nurkiccsal és Jokiccsal egyszerre a pályán partiban volt a Denver. Amikor Nurkic leült, akkor, tehát még most is, még a gyengébb védő Nurkic is legalább valamilyen stabilitást tudott adni ennek a csapatnak, amint leült gyakorlatilag ilyen -100,000 rögtön, tehát hogy az volt a legnagyobb problémája a párharc során is a Portlandnek, hogy Nurkic falt problémákba keveredett, és hogyha mindezt egybeveszem, akkor lassan el kell oda jutnunk, hogy egyszerűen ez a két ember, ez nem fog működni hosszú távon.
A végkövetkeztetéseddel egyértelműen nem lehet vitatkozni, és ugye nekem is ez az egyik végkövetkeztetésem, de azért több olyan dolgot is mondhatok, amivel részben vagy egyáltalán nem értek egyet. Ugye az egyik az, hogy a Blazers valójában még annyira jó csapat sem volt, mint a net ratingje. Ezzel azért nem értek egyet, mert ugye majdnem az egész szezonban kifejezetten gyengék voltak, és tényleg, ahogy mondtad Gábor, a clutch pillanatoknak köszönhetően volt jobb a mérlegük annál, mint amilyenek voltak.
Igen, lehet, hogy rosszul fogalmaztam, tehát azt akartam mondani, hogy mint a mérlege, annyira nem volt jó csapat.
Ezzel sem feltétlenül értek egyet, és szerintem ezután fog kiderülni, hogy mennyire voltak jó csapat, mert szerintem kicsit inkább alul értékelted még ugye az előző, vagy nem tudom, előtti adásban is a Nuggets-et, a Murray nélküli Nuggets-et. A Blazers a liga egyik legjobb csapata volt az utolsó két hónapban, vagy másfél hónapban. Igen, ez nem feltétlenül akkora hatalmas minta, de az egyértelmű, hogy ahogy Nurkic visszatért, és ez látszott egyébként most is, ők azért nem a liga legrosszabbul védekező csapata voltak, de az egyértelmű, hogy a liga legrosszabbul védekező playoff csapata idén. Tehát nyilván ezzel én sem vitatkoznék, viszont itt szerintem nagyobb impactja volt annak, ahogy Jokic játszott, mint annak, hogy mennyire borzasztó volt a Blazers, mert ők azért szinte mindent megpróbáltak Jokic-sal, ugye posztban duplázták, megpróbálták azt is, hogy Nurkic kőkeményen, akár faltolva is védte őt egy az egybe, és lezárták ugye egyébként a passzsávokat, az első mérkőzésen maximálisan jól tolták ezt, de egyszerűen annyira domináns szkórerré vált a szerb, hogy ez igazából nem volt igazi megoldás, és ahogy egyre több pontot és egyre jobb hatékonysággal dobott a párharc első felében, utána már azért kinyíltak ezek a passzsávok, és a többiek is felléptek, és egyszerűen nem nagyon volt már választása ugye a Blazersnek. Addigra kiderült, hogy egy megoldás lehet, ha tényleg hibátlanul hozzák le a támadó játékot, és a kiegészítő emberek mindent bedobnak, ami igazából egy vesztes taktika volt, hogyha belegondolunk, mert ilyen nem nagyon szokott lenni egy párharcban. Még akkor sem, hogyha tudjuk, ugye, hogy a Denvernek is azért vannak, bár sokkal jobb védőcsapat tud lenni, mint a Blazers, azért nekik is vannak problémáik a pick and roll ellen főleg. Összességében szerintem ki fog derülni a Suns párharc alatt, majd erről is beszélünk nem ma feltétlenül, hogy ez a Nuggets azért jobb csapat volt annál, mint amit te gondoltál, és nem emlékszem, ki volt a vendég, aki tippelt azon az adásban, és egyszerűen Jokic jobb játékos már annál, mint amit gondoltunk róla. A playoffban megint szintet lépett, és gyakorlatilag megállíthatatlan, nem csak egy-egyben, hanem ugye csapatszinten is egy személyes támadó gépezet úgymond, és nem azt mondom nyilván, hogy mindegy, hogy kitraksz köré, mert ahhoz, hogy igazi contender legyen, vagy lehetett volna a Nuggets, szerintem is kellett volna Murray, de nem írnám le őket egyik párhazba sem minden, már csak azért sem, ugye, mert tényleg mentálisan talán a legerősebb csapat, és ezt bizonyították az elmúlt 2-3 évben. A Blazersnél a végkövetkeztetés tök egyértelműen az, hogy szét kell bontani ezt a backcourtot, meg kell ott valakire el kell cserélni, vagy valakikre, de az a problémám ezzel, hogy nem tudom, hogy milyen cseréértéke van most, mert szerintem a tavalyi évben, a tavalyi nyáron magasabb volt ez az érték, mint most, és akkor kellett volna meglépni az igazságot. Most már kicsit túl késő lesz, nem tudom, hogy kit tudnak visszakapni, kit tudnak visszahozni, de ez az első lépés, és utána Simont, illetve ugye Collinsot kellene nevelgetni, ugye Zach Collins egy hatalmas nagy kérdője, ő tőle tényleg egy breakout év kéne, és ő lehet talán az egyik olyan játékos, aki alapjaiban megváltoztathatja ezt a Blazers-t, mert én attól félek, hogy egy McCallum nehéz megtalálni azt a McCallum cserét, ami ezt meg tudná tenni, és hát kicsit csalódás Dame-től, hogy ugye Jason Kidd szeretné, azon rögtön a mai hírekből, hát oké. Csodálatos játékos Dame, de nem hiszem, hogy ebben igaza van.
Hát meg aztán azt ki ne találják, hogy mondjuk akkor húzunk egy Mike D'Antonit, mert még én ettől félnék a Portland Druckerek helyében, hogy jó, akkor még durvábban jobb támadó edzőt hozunk, mint Stotts. Ne, légy színe. Ennek a csapatnak meg kell valahogy tanulnia védekezni. Úgymond az elmúlt években ez hiányzott. A győztes kultúra nem csak annyiból áll, hogy Lillard a végén bedob 3-3-as emberről, és akkor vagy bemegy, vagy nem, és
döbbenetes arányba bemegy.
Ez nem győztes kultúra. Szerintem mindenki érti, miről beszélek. Attila, neked még volt bármi, amit ez a szezon bizonyított portlandi oldalról?
Igen, itt még visszakapcsolnék Zolihoz, hogy lehet, hogy egy kicsit túlságosan lehúztam Nurkicsot. Én nekem a Blazers egész szezonja a csalódás, nem feltétlenül, abban egyetértek vele, hogy a Nuggets az jobb csapat, mint amit
vizionáltunk.
Ahogy talán esetleg beszélünk róluk. Én nem lepődnék meg, ha a nyugatról még Murray nélkül is ki tudnának jönni, főleg a jelenlegi helyzetben így, hogy már nincs Lakers, és az egészséges Lakersnek a lehetőségen sem volt meg. Amit mondott Zoli is, hogy amikor Nurki sem volt a pályán, akkor szétestek, vagy ezt lehet, hogy te mondtad.
Igen.
Ezzel az a baj, hogy nem feltétlenül így kellett volna felépíteni ezt a csapatot, ugye Kanter jött még centerbe, de azt tudjuk, hogy Kanter nem fogja megfogni Jokicsot, meg más se. Én ezt sokkal többet gondoltam a Portlandről, én beraktam őket egy nyugat harmadik helyre alakszakaszba, de közelében nem volt. Úgyhogy a Lakers elszállt, a Clippers gyengébb volt, mint gondoltam, de amíg a Dallas is gyengébb volt, mint gondoltam, így sem sikerült. Abban egyetértek, hogy szét kell bontani a csapatot, abban is egyetértek, hogy McCollumot nem most kellett ne elcserélni, de mondjuk abban meg nem értek együtt, hogy tavaly kellett volna, mert tavaly meg ott volt ez az a faktor, hogy nézzük meg, hogy mit tud ez a csapat egészségesen, vagy hogy legalább félig egészséges legyen. Ezt idén tudták megnézni. Most, hogy láttuk, hogy Nurkic jó, de mondjuk kéne mögé valaki, vagy az a McCollum-Lillard páros ez nem működik együtt, főleg úgy nem, hogy mind a kettő extra hatékony legyen. Így most már el kell cserélni, csak így most bejön az, hogy igen, ezt mindenki tudja a ligában, és így nem is. De tehát nem, az biztos, hogy nem most van McCollum cseréértéke a legmagasabban.
Igen.
De ez egy elkerülhetetlen dolog volt. Vannak még ilyen játékosok a ligában, akiknek nem most van a legmagasabban a cseréértékük. Zoli, nem tudom, Kristaps Porzingis mond valamit esetleg.
Ne aggódj, Zoli az egyik leginkább megéneklője ennek.
A hallgatásom az nem véletlen. De igen, egyébként, hogyha, és ebből kiderül, hogy nem hallgattad az adásainkat, úgyhogy, de valószínűleg nincs időd rá. Ugye tudjuk, hogy készülsz lassan, most már családapa szerepre is, úgyhogy elnézzük. Nem lehet nem reálisnak lenni, tehát ez nem az a szint, amikor ugye átadni lehet magunkat. Ennek ellenére ugye kiinduló pont, lehetne képiről egy órát beszélni, ugye admin chaten sokat is beszéltünk, és azon a ponton vagyunk, hogy az tényleg nincs értelme elcserélni szarért, mert akkor még mindig inkább lehet benne van, hogy nálunk még jó lesz a következő egy-két évben. Tehát a tavalyi alapszakasza nem volt rossz, a tavalyi utolsó két hónapja kifejezetten elit volt, a play-offban pedig az ott három meccs alatt szenzációs volt. Most meg egészséges, csak most még valami nem tud jól játszani. Tehát
ehhez képest McCollum szerintem magasabb értékkel rendelkezik. Tehát a két embert azért nem hasonlíthatjuk össze. McCollumnak azért van csereértéke, csak egyáltalán nem szupersztár csereértéke van, és ráadásul ugye az is érdekes, hogy olyan játékos is kéne vissza a cserébe, aki szintén jó, tehát most a Portland nincs előrébb azzal, hogyha kap három pikket, vagy nem tudom, tehát itt ez is egy probléma, hogy akkor ráadásul valószínűleg egy jó csapattal kellene egy úgymond win-win cserét létrehozni, ez is nagyon megnehezíti ezt a bizonyos dolgot itt McCollummal, mert ugye nem is emlékszem ilyenre az elmúlt évekből. Talán ez a valamennyire a DeRozan Kawhi, nyilván azért a Toronto nyerte azt a cserét, azt értjük, de hogy ott legalább mondhatjuk, hogy két All-Star cserélt helyett, azért ezek nem gyakoriak, maradjunk annyiban ezek a cserék. Na, búcsúzzunk el akkor a Los Angeles Lakers-től, mert a Lakers is kiesett. Hát a Lakersnek az egész szezonjában jellemzőek voltak azért a sérülések, tehát igazából elég jól meneteltek, azt kell, hogy mondjam, márciusig, mármint egészségesen. És akkor ott is voltak a harmadik, negyedik hely környékén nyugaton. Azért ez is már lehet, hogy egy figyelmeztető jel volt, hogy ez azért nem a tavalyi Lakers, amelyik megnyerte az alapszakaszt, de mindenki azt mondta, hogy amúgy is nem veszik annyira komolyan az alapszakaszt. Én nekem ez a magyarázat sose tetszett, de elképzelhető, hogy van benne valami, nyilván láttunk már ilyet bajnokcsapattól. Az biztos, hogy utána jött Davis sérülése, jött James sérülése, és végül ez a két dolog, mintha utolérte volna őket azért a playoffban is, úgyhogy érdekes egy olyan évre reagálni, ahol egyértelműen nem tudták megmutatni a 100%-ukat, a maximumukat. Mert akkor lehetne azt mondani, hogy ez egy kifogás. Ugyanakkor legalább azt a következtetést már levontuk már itt szerintem a párharc közben is Zolival, és Attila, gondolom te is levontad magadban, hogy az idei igazolások azok nem sikerültek, az, hogy Herrel egy hiba volt, az, hogy Schröder kezdőként egyáltalán nem tudta beváltani a hozzáfűzött reményeket, és ezért ezen is ment ez a szezon el, hogy amikor nagyon fel kellett volna lépni a kiegészítőknek, akkor bennük nem volt több.
Igen, ugye a Lakersnek különleges helyzete volt, mert végigjátszotta az előző idényt, és extra rövid off-szezonja volt. Azt lehetett tudni előre, hogy ez mondjuk LeBron Jamesnek, meg a többi idősebb játékosnak sem fog annyira feküdni. Én az off-szezon igazolásaikat tök jónak tartottam, mert Schröder meg Harrell pont elvileg papíron pont arra lett volna jó, hogy az alapszakaszban LeBron tudjon pihenni mondjuk támadásban, meg védekezésben is amennyit lehet, de hogy ez a csapat papíron jól fel volt építve arra, hogy az alapszakasz egy részét James lepihenje. És akkor majd a rövid off-szezon meg az alapszakasz pihenővel majd a playoffra jó lesz. Csak hát ugye, igen, ahogy mondtad is, Schröder nem volt jó, Harrell nem volt jó, így James nem igazán tudott pihenni, aztán jött Davis sérülése, aztán jött James sérülése. Kicsit nem ugyanaz a helyzet, mint a Portlandnél volt tavaly, de abban a szempontból igen, hogy most a Lakers sem tudja szerintem Isten igazából ezek miatt, a sérülések miatt, hogy abszolút elvetendő ez a fajta csapatépítés, vagy Isten igazából csak annyi történt, hogy Jamesnek rövid volt az off-szezon, aztán megsérült, és majd jövőre megint jó lesz. Nyilván Schrödert el kell felejteni, de egyébként én Kuzmával is így vagyok, tehát nem csak az új igazolásokkal volt ott gond.
Hát jó, csak Kuzmát meghosszabbították, úgyhogy ezt most nem lesz olyan könnyű.
Nem tudom.
De mit csinálsz
azt
azzal?
Azt most nem minősítem. Én biztosan tartottam volna, mert Kuzmát sem erőse. Tehát egy ilyen játékosnak, mint Kuzma vagy Schröder, az lenne elvileg az erénye, ami mondjuk egy Clay Thompsonnak az, hogy amikor kell, akkor előlép, amikor meg nem kell, akkor meg hoz egy jó átlag. Na most ez, ha amikor kellene, nem tudsz előlépni, akkor nem éri meg. Ennyi biztos, tehát annyiből jó helyzetben van a Lakers, hogy tudja, hogy mit nem szabad. Vagy kikkel nem szabad számolni, inkább azt mondom. Na, de hogy kiket lehet megszerezni, az megint egy másik kérdés, mert szerintem ilyen Kawhi Leonardban, meg Steph Curryben fölösleges gondolkodni. Ezek a játékosok szerintem teljesen sétele, hogy nem hogy a Lakershez igazoljanak, hanem hogy elmenjenek a jelenlegi csapatuktól. Jó, mondjuk Lenárnál nem
se lehet tudni, semmit. igen. De jó, igen, de szóval ez már, megint, olyan cap szituáció is, hogy már csak azért sem reális, úgyhogy tényleg felmerülhet valakiben, hogy majd valahogy megszerzik, egyelőre erre nem nagyon van mód. Zoli, szerinted neked mi derült ki ebből a Lakers szezonból, vagy kiderült-e valami, tehát hogy állsz ehhez a sérülések szaggatta szezonhoz? Le lehet-e vonni következtetéseket például James vagy Davis esetében, mert itt a kiegészítőket azt hiszem már átbeszéltük.
Azt teljesen értem, hogy Harrell hiba volt, de ezt már megmondtuk a nyáron, de hát, hogy ősz volt. És nem is volt akkora nagy basszizdasz take megállapítása részünkről, legyünk őszinték. Montrezl Harrell szerintem nem egy LeBron kompatibilis játékos, vagy ahhoz, hogy az legyen, ahhoz tényleg át kellett volna vergődni azokon a gyerekbetegségeken, amik az ő játékában benne vannak, és ez akkor működhet az volna, hogyha LeBron most egy ilyen Cavs-szerű rosteren lenne, ahol nincs más centerbe, csak Montrezl Harrell is meg kell oldani. De mivel itt volt ugye Marc Gasol, aki nyilvánvalóan sokkal intelligensebb játékos, itt volt ugye Anthony Davis, akiről tudjuk, hogy a legjobb, legdominánsabb Lakers line-upban úgyis ő lesz majd a center. Így nem volt egyszerűen idő, nem volt arra lehetőség, hogy... És hát ugye 36 LeBron, ezt se felejtsük el. Tehát én nem volt arra idő, hogy őt a hibák ellenére beépítsék egy csapatba. Neki egy szerepet tudtak adni, hogy a padról beszállva legyen domináns a second unitok ellen, de hát ugye ez sem nagyon működött, mert a Lakers rostere idén rohadtó kiegyensúlyozatlan volt, ami persze érthető, hiszen van kettő játékosod, aki nem tudom, 40 milliót keres, ugye lehet, hogy Davisnek még alatta van most, de talán nem, szerintem 40 körül van neki is már.
Vagy nem sokkal alatta, a lényeg az, hogy itt aztán tényleg, akit találsz, azt kell megpróbálni beépíteni.
Így van, és ebből a szempontból nyilván nem volt sok választás a Lakersnek. A playoff kiesés miatt illetve a playoff kiesés kapcsán én mégsem tudok más mondani, csak azt, hogy nem tudjuk meg, hogy sose fogjuk megtudni, mire lett volna képes ez a Lakers, de az azért látszott a Suns elleni párharc első három mérkőzésén, én azt gondolom, hogy ott lettek volna az esélyesek között. Tavaly szerintem meglepő volt sokunk számára, hogy mennyire dominánsak voltak azzal a rosterrel, és hogy mennyire jól dobtak a kiegészítők is. Ez idén nem így volt feltétlenül. Ugye az offense sokkal inkább döcögött, igen, részben a sérülések miatt, de részben amiatt is, hogy talán még nagyobb szerepbe kellett volna helytállniuk ezeknek a játékosoknak. Azt szerintem mindenképpen kimondhatjuk, hogy nehezebb lett volna. Lényegesen nehezebb lett volna ez a menetelés, mint a tavalyi volt, de nem, nyilván nem lehetett volna leírni egy egészséges LeBronnal és AD-vel őket, és pont ezért, hogyha előre tekintünk, értem Pelinkát, amikor lenyilatkozza a minap, hogy az a cél, hogy visszahozza a csapatot, visszahozza a magot, és itt nyilván a kiegészítő emberekre gondol elsősorban, mert mit csinál? Tehát nyilván ezt még meg kell próbálni jövőre LeBronnal és AD-vel, a következő szezon tök egyértelműen, hosszabb pihenéssel, mindenki tudja egészséges szintre hozni, game managelni LeBront és AD-t jövőre még jobban, ez tök egyértelmű. Ugye a Kawhi féle útra lépni, és megpróbálni egészségesen befutni a 21-22-es szezon playoffjába. Nem lehet más terv, nem fognak tudni senkit igazából érdemben igazolni, veterán minimumos kukázásokat nyilván össze lehet hozni, egy Wesley Matthews-szerű történetet, de nem fog egyik kiöregedett sztár sem egy Dragic, sem egy Lowry nyilvánvalóan aláírni hozzájuk, mert egyszerűen nem fognak annyi pénzt ott hagyni a piacon. Ha viszont mégis megtörténik, akkor nyilván gáz van, vagy gáz lehet, és akkor megint anyázhatjuk a Lakers-t, meg a franchise-ukat, meg azt, hogy milyen hihetetlen előnyt élveznek, de én ezt nem látom magam előtt. Tehát most nincsenek olyan játékosok a piacon, akik ténylegesen ugye vett értékesek is, és veterán minimumra vannak kényszerülve. Ez nyilvánvalóan már alapban egy nagyon-nagyon ritka helyzet, de most ilyenek nem lesznek egyszerűen, úgyhogy azzal kell főzniük, ami van, ami hát ugye nem feltétlenül egyszerű.
Igen, és azt is meg fogjuk látni, hogy LeBron James mennyire a sérülése átrátadta, és mennyire úgymond a kora, mert nem tudott szupersztár szintre kapcsolni ebben a playoffban. Nem biztos, hogy elég lett volna amúgy a Suns ellen, bár ugye a Suns se láttuk egészségesen, mert Chris Paul 5 percig volt igazából egészséges.
Igen, ha még itt záró gondolatként tőlem, az számomra azért döbbenetes volt, hogy tényleg LeBron meg se próbálta azt, hogy ő 45 pontot dob, tehát ilyet nem láttam még tőle playoffban, olyan elimination meccsen, ahol neki tényleg így kellett játszani. Hát olyat láttam már, hogy dominánsak voltak úgy is, hogy neki nem kellett 40 pontot beraknia, de olyan mérkőzés még nem, ahol neki 40-45 pontot be kellett volna dobnia, és mindenki számára egyértelmű volt, hogy ez a látható, mindenki számára egyértelmű volt, hogy ez az egyetlen út, és úgymond meg se próbálta, tehát nem voltak meg a dobás, mennyiség se, a kísérlet se, semmi. Úgymond egy kicsit beletörődött, és nekem ez úgy csalódás volt, mert Elimination LeBron, ugye az Elimination meccseken az szerintem talán minden idők legjobb ebben a kategóriában. És olyan mesterművei voltak pályafutása során, nem kell csak ugye a Detroit Pistons meccsre gondolni, hanem ami ugye elindította őt, tehát, illetve akkor már úton volt a legendák útja felé, de ott mutatta először, hogy ő igen, ő top 5 all-time is lehet. Aztán ugye említhetnénk azt a hihetetlen Game 6-et a Celtics ellen, ami talán a legjobb egyéni meccse karrierjének, legdominánsabb egyéni meccse.
Ja, meg Pacers, tehát persze ezt végig tudjuk sorolni, igen, csak, de most, csak most ezt nem, most már nem látjuk.
Most vagy nem, igen, és ez lehet, hogy nem, valószínű, hogy nem csak a sérülés miatt volt, igen.
Mindenesetre ez jövőre kiderül, azt hiszem, hogy be kell harangoznunk Keletet, és nagyon-nagyon jó kis párharcok jöhetnek, amiből, hogyha előre veszik a Philadelphia Atlantát, akkor nagyon nehéz dolgunk van a beharangozóval, nem srácok? Tehát, hogy tudjuk azt, hogy Embiid mikor fog pályára lépni? Mennyit tud játszani? Tud egyáltalán játszani? Fogadjunk arra, hogy mondjuk egy meccsen beáll, és egy fél idő után kiderül, hogy nem, vége a szezonnak. Nagyon-nagyon szar ez a ilyen kis meniszkusz szakadás van nála. Azért szar, mert egyrészt kockázatos, hogy tovább szakad, másrészt viszont elvileg lehet vele játszani. Láttunk már ilyen játékost, aki ezzel játszott. Ebben a limbo állapotban lép pályára Embiid, és azért szerintem egyikünk között sem lesz vita, ha azt mondjuk, hogy önmagában egy egészséges, vagy ahhoz közeli Embiid jelenléte ezt a párharcot amúgy eldönti.
Hát igen, ugye Embiid játéka, nem játéka, az gyakorlatilag igen, az dönti is ezt a párharcot. Nem játszik, akkor szerintem a Hawks, hát ha nem is esélyesebb, de legalább olyan esélyes, mint a Sixers még pályahátrányból is.
Hát én simán kimondom, hogy esélyesebb, mert érted, nagyon kevés olyan ember van, akihez hasonlíthatjuk Embiidet abban, hogy ennyire köré épüljön a játék a csapatának elől hátul. Rudy Gobert egyértelműen ilyen, Jokic is, bár ahogy hátul köré épül, az nyilván nem annyira pozitív, de szerintem talán, nem tudom, hogy van-e még ilyen játékos talán ez a három center más-más okokból. Tehát,
igen, nyilván Dwight Howard nem ugyanaz a szint már most már.
De nem csak a szint érted, hanem a játék. Tehát itt most én leszorom a szintet, már bocsánat, itt az a lényeg, hogy nincs Embiid nélkül játéka a Philadelphiának. Ezt nem lehet kitalálni a playoff közepén.
Ez annyira nem igaz egyébként idén, támadó játék legalábbis. Nyilván itt védekezésről kell beszélnünk, de voltak olyan szakaszai egyébként a Sixersnek, amikor kifejezetten dominánsak voltak. Ugye azt hiszem az összmérleg végül 10-11 lett, ami nem jó.
Ez az Embiid nélküli meccsek, ugye?
Tessék?
Az NBA nélküli meccseket.
Igen, mondod. Az NBA nélküli meccsek 10-11 lett. Ha minap olvastam a statisztikát, nem vagyok 100%-ig biztos benne, de így emlékszem. Viszont, amikor az elején kiült a térsérülése után az első, nem tudom, X meccset, 10-11 meccset, talán volt egy 9-1-es futásuk, erre se esküdnék meg, és ott kifejezetten jó ellenfeleket is legyőzött a Sixers. Tehát én azt mondanám, hogy bennük lehet az a szint, ami elég lehet talán NBA nélkül is, viszont én is inkább hallanék arra, hogy a Hawks mondja esélyesnek, ha Embiid egyáltalán nem játszik, viszont szoros lehet, mert ami nagyon fontos, hogy a Sixers hazai pályán borzasztóan erős, és ez most már az elmúlt két évre igaz egyébként, az egyik legerősebb, hanem a legjobb hanem a legjobb, legerősebb hazaipályájuk van. És azért a Hawks még mindig elég tapasztalatlan. Most oké, nyertek egy kör, de összességében most voltak először a play-offba. Azok a játékosok, akiknek van play-off tapasztalatuk, ők inkább roleplayerek, ugye Gallo, Snell, nem feltétlenül lesznek ők a mérleg nyelve. Úgyhogy én csínyen bánnék azzal, hogy teljesen leírjam a Sixers-t Embiid nélkül, még akkor is, hogyha egyébként ezt teljes nyugalommal tettük meg az elmúlt években, mert tényleg nagyon rájuk voltak, rá voltak utalva. Idén ez szerintem nem feltétlenül annyira igaz. Az alapszintjük NBA nélküli szintjük szerintem jobb, mint tavaly volt. Ha emlékszel arra a playoff szériára, ugye például a Raptors ellen, tehát az a két évvel ezelőtt, ugye?
Igen.
2018, na ott teljes mértékben Embiid függőség volt. Ha azt a csapatot raknád most ide, azt mondanám, hogy tök esélytelenek. Tehát odáig is elmennek, hogy esélytelenek. Itt most nem érzem ezt feltétlenül. Mélyebbek, több shooting van. Simons talán szerintem jobb játékos lett valamivel. Nyilván még most se feltétlenül abban jön ki ez, hogy támadó játékban, de védőként szerintem borzasztóan erős, és Harris megtalálta azt a szerepét, hogyha emlékeztek, ő nem játszott nagyon jól egyből, miután ugye oda cserélték Philadelphiába, kellett neki idő, idén szerintem szenzációs, és lehet akár első számú opció is egy Hawks elleni szériában, és nem biztos, hogy olyan rossz eredményeket várnék ettől a dologtól. Én azt mondanám most, és meg is győztem most itt magam egyébként, hogyha nem játszik NBA-n 50-50-re adom ezt a szériát, és nem tudom, valakire fogadnék 7 meccsen. Ha játszik Embiid, akkor nyilván egyértelmű választásunk, úgyhogy, és nagyon szeretem a Hawksot, és nagyon értékelem, amit csinálnak, tényleg nekik fogok valószínűleg szurkolni, de valamiért én most erősebbnek érzem az Embiid nélküli Philadelphiát, mint 1-2 évvel ezelőtt.
Ugye az az alapvető kiindulási pontom, hogy Embiid miatt, és Embiiddel szörnyű matchup a Hawksnak a Fili. Már pedig azért, mert Embiid meg tudja azt is csinálni, hogy Capellát kihozza a palánk alól, hiszen idén 40%-kal triplázik, és azért olyan 4-5-öt rádob meccsenként. Főleg, hogyha mondjuk kevésbé lesz mozgékonyabb ezzel a sérüléssel, akkor meg kifejezetten szerintem ehhez fog nyúlni. De az a probléma, hogy egyébként ő posztban is foghatatlan, tehát nagyon kevés ember tudja megfogni, és Capella bár az évvédője díjra is szinte top 5-ös esélyes volt, ennek ellenére sem gondolom, hogy Capella elbír Embiiddel. Annyiban talán igen, hogy lepattanózásban felveheti vele a harcot, és lepattanózásban igenis ellenfele lehet, úgyhogy viszont a Hawks védekezése akkor működik, hogyha Capella tudja fogadni az ellenfelet ugye a palánk alatt, és azt láthattuk, hogy a Knicksnél ez nem jelentett semmilyen gondot, viszont ugye senki olyan nem volt, aki kihúzza Capellát a palánk alól, viszont itt ez két okból sem fog működni, amit mondtam, egyrészt lehet őt kihúzni, másrészt pedig, ha nem, akkor posztba megkapja Embiid. Amit el tudok képzelni, hogy egy Embiiddel felálló Philly-nél Simmons ennél a játékszituációnál, ennél a matchupnál jobban szenvedne, mint az előző körben. És ezt gyanítom egyébként, akár lesz Embiid, akár nem. De ettől függetlenül ezért szörnyű matchup az Atlantának a Philly. És hogyha nincsen Embiid, akkor ez szinte egy személyben veszi ki a matchup előnyöket. És én ezért gondolom azt, hogyha egyáltalán nem lenne, akkor a Hawks egyértelmű esélyese a párharcnak, mert onnantól minden matchup előny az Atlantánál van. Az kétségtelen, hogy még így is egészen kiváló védőik vannak például Trae Youngra, de hogyha pick and roll-al Trae Young elcserélgeti a védőit, még akkor is valószínűleg meg tudják azt oldani, hogy folyamatosan jó védő legyen rajta. És ez azért egy előny még mindig a Philly-nél, szóval ezt el kell ismernem. Ugyanakkor támadásban szerintem a Philadelphia-nak az előnyei gyakorlatilag ezzel megszűnnek. Úgyhogy én ezért gondolom azt, hogy Embiid döntő, mert ő jelenti azt a hatalmas matchup előnyt a két csapat összehasonlításában. Ati?
Amit a legutoljára mondtál, én az amiatt gondolom azt, hogy ha nincs Embiid, akkor sem tartom a Hawks ennyivel esélyesebbnek. Ugye a hazai pálya az a Sixersnél van mindenképpen, és szerintem ha Trae Youngot tudja limitálni a Philly, már pedig ha valakinek van ehhez embere, nem is egy, és nem is feltétlenül kettő, akkor a Sixersnek van, úgyhogy, és ha Trae Youngot megfogod, akkor megfojtottad az Atlanta támadójátékát. Tehát azért a Hawks...
Ez nem igaz szerintem, amióta Bogdanovic visszatért. Ez egyszerűen nem igaz. Nem lesz 115-ös offenzív ratingjük, de nem igaz, amit mondtál szerintem.
Nem annyira, de azért, hogyha Youngot megfogod, akkor sokkal, sokkal nyögvenyelősebb. Bogdanovic ellenére is.
Igen,
persze. Én abban egyetértek Attilával, hogy tehát és nyilván ezzel, ha így fogalmazom át, te is egyet fogsz érteni, Gábor, hogy egy nagyon jó tréján kell azért ahhoz, hogy megnyerjék ezt a párharcot, akár van Embiid, akár nincs. De tény, hogy nem tudják nullára lecsökkenteni, ugye, ha trét kiveszed a játékból, akkor igen, Bogi ugyanúgy eljátsz a pick and roll-t. Nem annyira kreatív és virtuóz labdakezelő, mint Young, de ugye a középtávolikat is bedobja, azért ezeket a flótereket is, nyilván sokkal alacsonyabb számban, alacsonyabb usage-el, mint Trade, de akár egyébként magára tudja venni ő is az első számú opció szerepét. Hozzáteszem, hogy azért az NBA-ben még nem láttuk ezt, és azért egy borzasztó nehéz meccsappal fogja Bogi szembe találni magát. Tehát akár ugye Simmons kapja meg, akár Tybalt, azért az basszus, azért az nagyon durva ezt. És szerintem Tybalt fog rajta lenni, és valamiért én ugye azon, hogy Simmons lesz főleg trén. Én megpróbálnám bedobni a legelejétől Simmons-t, és azt mondanám neki, hogy figyelj, megpróbáld levenni Trét a pályáról. Ha őt nagyon erősen tudjuk limitálni, akkor tényleg gyakorlatilag megvan a párharc, független attól, hogy Embiid játszik-e vagy sem. És azért is fontos egyébként, hogy rádobjanak úgymond minden Trére, mert Dwight tud játszani 15-18 percet, és valamilyen szinten hatékony rimprotektor lehet még, ugye már sokkal gyengébb ebben is, mint régen volt, de ő nem fogja tudni ott várni őket 30 plusz percben a palánk alatt, és ezért kell nagyon-nagyon oda koncentrálni most tényleg a szokásosnál is jobban a periméter védekezésre a Filinek. Tényleg a Tybalt és Simmons az energiáik nagy részét arra kell, hogy fordítsák, hogy limitálják, lelassítják ezt a dinamikus duót, amit ugye megtalált a Hawks, és szerintem ez is fogja eldönteni a párharcot, hogy mennyire jól tudnak védekezni rajta. Hogyha Embiid játszik, nyilván minden más, de én most abból indulok ki, hogy az első két meccsen semmiképp nem fog játszani, és hogyha a Philly tudja tartani homecourt advantage-et, mert behúzzák az első kettőt, akkor szerintem nem is fogjuk látni Embiidet már ebben a párharcban, akkor sem, hogyha esetleg, talán akkor, hogyha kiegyenlítene utána a Hawks.
Nyilván itt vagy két tippet kell gyakorlatilag megfogalmaznunk. Én még kiemelném ezt a Tobias Harris John Collins nagyon érdekes párharcot, ahol egyik se tudja majd megfogni a másikat, és viszont támadásban meg lehet, hogy mind a kettőjüktől hatalmas párharc várható. És
Harris-től biztosan, Harris amilyen konzisztens idén is, amilyen jó a play-off-ban is, az hihetetlen, tehát tényleg, ugye 25 pont, szerintem bőven 60% feletti TS-sel. Real GM-en nem néztem, bocsánat, basketball referencen, de azt megnéztem, még az adás előtt, és kigyűjtögettem magamnak a statokat, hogy 50% felett dob, 38%-kal triplázik, és oda tud állni a büntetővonalon, rohadt jól lepattanózik, tehát 10 felett szedi, és playmaking is, tehát 3 feletti assziszt, úgyhogy tényleg élete formájában van Harris, ugye Bobby nagy haverja. Volt egy érdekes adás egyébként, csak ennyit offoljunk a JJ Redick új podcastjában, Bobby mindenki kedvence, beszélt többek között a Tobival történő barátság, Tobival ápolt barátságáról. Nagyon-nagyon érdekes adás, és nyilván Bobánt nem lehet utálni, mindenki megy, úgyhogy ajánlom mindenkinek ezt a részt.
Igen, a kedves óriás. Jó, én megindítanám a tippeket, hogyha Embiid végig rendelkezésre áll, akkor szerintem ezt 4-1-re nyeri a Philadelphia, hogyha Embiid egyáltalán nem áll rendelkezésre, akkor szerintem 4-3-ra a Hawks nyer. És ezen a skálán mozoghat ez a párharc, attól függően, hogy Embiid mennyit játszik. Ati? Ja, majd jöhet te is, Zoli.
Én meggyőztem magam arról, hogy a Sixers nyerni fog 4-2-re. Hogyha Embiid nem játszik, akkor is. Szerintem hazai pályán, annyira erős a hazai pályájuk, és annyira jól játszik most Harris, és annyira jó védőik vannak erre a dinamikus duóra, hogy egy ilyen viszonylag simább 8-10 pontos meccset szerintem behúznak, és lesz egy szoros a második, vagy az első, és azt is be tudják húzni, és én azt várom, hogy 2-0, és onnan minden adott a 6 győzelemhez, 6 meccses győzelemhez, vagy akár az 5 meccses győzelemhez is. Szerintem, mondom, nagyon erősek, és alapvetően nem tetszik nekem annyira ez a meccsap, ahogy így gondolkodom a Bogi, Young, és ugye Simmons, és Tybalt ellenében. Ha pedig valahogy le tud lassítani ezt a két játékost a Hawks-tól, akkor nem azt mondom, hogy szinte minden mindegy, de én nem látom a Scullins-ba, én nem látom a Hunterbe, Gallo-ba főleg nem, ugye ő nem egy jó playoff performer, most volt egy jó meccs a Knicks ellen, de egy szó mint száz jobb csapat, szerintem Embiid nélkül is. A Sixers ebben a meccsabban nem feltétlenül, hogyha egész évre ugye extrapolálnánk, és akkor Embiid nélkül lehet, hogy ilyen 42-3 meccset nyerne egy normál szezonban csak a Philly, de most én jobbnak érzem őket ebben a meccsabban, de remélem, hogy tévedek, hozzáteszem, mert a Hawksnak fogok dukkolni. Ha meg Embiid játszik, akkor pedig, és egészséges, akkor valószínűleg 5 meccset mondok én is.
Ati?
Szerintem, ha Embiid egészséges, amit nem tartok reálisnak, akkor én nálam ez 4-0 lenne. Uh-huh. A Sixersnek, mert mert akkor tényleg minden a Sixers felé billenti a mérleg nyelvét, és igazából akkor a Tybull Simmons duónak semmi más nem kell csinálni, csak radírozni, mert a támadó oldalon elvégzik mások a feladatokat, úgyhogy ott nem látom, hogy meccset fog a Hawks egyelőre. Nekem is tetszik egyébként az Atlanta, de még abszolút nincs kimaxolva a keretnek a keretben lévő potenciál, mert egyénileg se is emiatt nyilván taktikailag sem. Ha nem játszik Embiid, akkor szerintem 4-3, de akkor is a Sixersnek. Én azt nem látom, hogy mondjuk egy hetedik meccset Philadelphiában megjel az a...
Uh-huh. Jó, én kitartok a sajátom mellett abszolút, és akkor menjünk át a Brooklyn és a Milwaukee párharcára. Azt hiszem, hogy nem túlzás azt állítani, hogy ez lehet egy előrehozott döntő. Én rögtön így ezzel indítanék. Szerintem ez a két csapat néz ki legjobban a playoffban, és őszintén szólva az, hogy a Brooklynnak azért van egy elég ordító gyengesége védekezésben, az itt a playoffban nagyon picit eltünteti ez a switching D, mert nagyon kevés olyan csapat jöhet szembe, ugye, amelyik ezt ki tudja használni, amelyik egy meglát, több olyan játékosa van, aki meglát maga előtt egy rossz védőt, és azt egyszerűen megeszi, és mondjuk dob róla egy középtávol. Itt pont a Brooklynnál vannak ezek a játékosok, aki a Brooklyn ellen kéne. De a Bucksnak vannak ilyen játékosai. És a Bucksnak a legjobb védői vannak a Brooklyn hármasára az egész ligából. Úgyhogy, ha valaki megállíthatja őket, az a Bucks, és fordítva is igaz, a Bucks tűnik szerintem eddig a legjobb csapatnak a ligából, de hogyha valaki túl tudja őket dobni, ha van olyan csapat, akit nem tudnak lelassítani, akkor az meg a Brooklyn lehet. Nekem megvan arra a tippem, és az elég egyértelmű tendenciám, hogy szerintem melyik fog érvényesülni, és mi fog érvényesülni, de mielőtt ezt elmondanám, akkor Attila, szerinted mi lehet ennek a párharcnak a kulcsa? Van-e olyan, akár támadásban, akár védekezésben bármelyik csapatnál, van-e olyan szegmens, ami eldöntheti ezt a párharcot, mert az nagyon egy irányba fog dőlni?
Nagyon egy irányba előre szerintem nem nagyon lehet kijelenteni semmit, mert vagy a Bucks védekezése elég jó lesz, vagy a Brooklyn támadójátéka túl jó lesz. Ezt egyelőre nem tudjuk megmondani. Én nekem pozitív meglepetés a net. Most vagy mázliuk van, vagy nagyon jó a szakmai stáb Steve Nash-sel az élen, de nagyon jól megtalálták ennek a triónak az egész felépítését, a labdaelosztást, azt, hogy ki mikor vegye át a szerepet, semmiféle probléma nem volt még eddig ebből, és amit mondtatok a Portlandnél, hogy az lett volna a Nuggets ellen az egyetlen lehetőségük, hogy mindent beszórnak, ami nem reális. A Netsnél viszont full reális az, hogy végignézel egy sorozatot, úgyhogy a meccseken egyszerűen nem lehet megfogni ezt a három ember. És nézed, hogy Durant dobálja a triplákat 9 méterről, Harden jön ezekkel a hesitation move-okkal, Irving meg az őrületbe kergeti az emberét. Megmondom őszintén, szerintem a Nets esélyesebb. Durant egyelőre nem mutatja annak a jelét, hogy bármiféle problémája lenne, márpedig ha Durantnek nincs problémája, akkor szerintem nincs olyan védő a ligában, aki őt meg tudja fogni. Giannis Antetokounmpo sem ez a védő. Hardent ugye ismerjük, őt baromi nehéz alapvetően is megfogni, ha jó védő vagy, akkor se tudod követni teljesen. Olyan ütemtelen ritmustalan mozgása van, hogy nem lehet rá olyan nagyon készülni. Irving meg amennyire gyökér ember, vagy legalábbis, hogy fogalmazzak, nem, emberileg nem tudom értékelni, de amilyen gyökér megnyilvánulásai vannak, annyira jó játékos tud lenni, ha éppen megtalálja azt a mennyiséget, amennyit neki tolnia kell magát a pályán, és ezt most kifejezetten jól csinálja. Drew Holiday nagyszerű védő, Chris Middleton nagyszerű védő, Giannis meg még nagyszerű védő, de szerintem a Brooklyn nagy hármasánál, ha sikerül újfent jól elosztani a szerepeket, és talán ebben, tehát a Bucksnak ez lehet a célja, hogy eltolja valamelyik irányba, valaki felé a támadójátékot, hogy a másik kettő ne érezze olyan komfortosan magát, ne az legyen, hogy mind a három játékban van, de ha valamelyik csapat egész egyszerűen szét tudja dobni az összes többi csapatot a ligába, akkor az a jelenlegi ne. Úgyhogy én szerintem jelenleg a Netszet tartom ennek a páraszak az esélyesének is, illetve most Szeminek a tippjátékába is őket tippeltem be végső győztesnek.
Említetted Attila ugye hogy a Big Free-t, hogy mennyire jól megtalálták. Én azt gondolom, hogy most a Netsznél érdemes, és főleg a matchup miatt is, négyesbe, majdnem Big Four-ként gondolkodni, és ugye Joe Harrisről beszélni egy kicsit. Ez a hármas sokkal jobban teljesített a net ratingben, amikor ugye Harris velük volt a parketten, és ez ugye nem véletlen, és nem elsősorban védekezés miatt. Ugye Joe Harris úgy tartottuk számon, hogy egy nagyon jó free and D játékos, igazából jelen pillanatban sokkal-sokkal jobb támadó játékos, mint védő. Védekezésben pont, hogy lehet támadni őt, pick and roll ellen kifejezetten gyenge, és ez egy érdekes dolog is lehet majd a párharcban. Ugye Middleton tud, illetve ugye Drew Holiday tudja támadni Joe Harris-t a pick and rollban, az nagyon-nagyon fontos lehet, viszont borzasztó nehéz lesz ugye védekezésben bármit csinálni vele, hiszen nem küldhetsz extra embert rá, nem, még én azt mondanám, hogy nem csak hogy extra embert, tehát nyilván duplázni nem fogod, amikor a másik három szupersztár a pályán van, de nem küldheted a legjobb, legmozgékonyabb védődet se rá, hogy rohangáljon utána, mert akkor megint elvettél valakit ugye a Big Free-től. Úgyhogy szinte lehetetlen nyilvánvalóan levédeni ezt a Netsz. A párharcnak, és szerintem a Bucksnak is úgy kell gondolkodnia, hogy hol lesz itt a kulcs. Nyilván mi a kulcs? Hogyha DeAndre Jordan bármilyen módon játszatják, és ugyanez igaz Blake Griffin-re, akkor támadni kell őket transitionbe, és támadni kell őket úgy is, hogyha drop-back-et védekeznek. Drew Holiday-nek igenis bele kell menni ebbe a meccsapokba, és Lukához hasonlóan agresszívnek lenni, és szétdobni gyakorlatilag akár Blake Griffin jön ki vele, akár DeAndre, és el kell érnünk azt valahogy, hogy Claxton legyen a pályán, aki viszont mozgékony, de nyilván tapasztalatlan. Tehát Meyer Gyuri barátunkkal beszéltünk előtt csinálni, hogy ő alapban Claxton kezdetni, és egyébként én egyetértek ezzel, szóval nyilván az lenne a pozitívum, hogyha Claxton pályára került, hogy előtte mit csináltál azzal, aki Claxton helyén játszott. Claxton-t én is jobb védekezést várnék, és jobb teljesítmény. De ami itt nyilvánvalóan kulcskérdés lesz, hogy a Bucks mennyi könnyű kosarat tud szerezni, ugye gyors indításból Giannis mennyire tud ebben hatékony lenni, Middleton mennyire tudja dominálni a Joe Harris matchupot, és Drew Holiday mennyire tud Irvinggel partiban lenni támadásban is, mert ha pariban lenni, inkább ugye partizni nem ajánljuk ugye Irvinggel, mert biztos, hogy valami csúnya dolog ki fog derülni utána, vagy legalábbis megpróbál meggyőzni valami összeesküvés elméletről. Úgyhogy ezek a kulcsmecsapok, hogyha én oda vezetném le, hogyha túl sokat játszatod Blake Griffin és DeAndre Jordant, borzasztó nehéz dolgod lesz, független attól, hogy mit csinálsz a támadó oldalon a három sztároddal, illetve független attól, hogy Harris mennyire tud beverni 4-5 triplát meccsenként, milyen gyakran, ami benne van abszolút a pakliba, ugye ilyen figyelem mellett, amit a többiekre kell összpontosítani, és megfordítani. A Bucksnál pedig az, hogy kőkeményen tudod végigtámadni transitionbe a Netszet, falt problémát tudsz-e kiharcolni KD-nél, akit kicsit forszírozni kéne, hogy többet kelljen védekeznie, mint amennyit ő jelen pillanatban szeretne, ugye 30 plusszal visszajönve, az Achillesbe tényleg zseniálisan néz ki egyébként. És persze Irvingnek is az energiáit valahogy Drew Holiday, ugye egy-egybe támadni, posztapolni, kőkeményen játszani, hogy ha van olyan taktika, ha van olyan játékelem, amiben talán a Bucks egyetemen jobb, nyilván a védekezés mellett, mert azt most ne is említsük, az, hogy keményebbek, talán fizikálisabbak, és arra kell rá kényszerítened Durantot, és Hardent és Irvinget, hogy védekezzenek nagyon sok mozgással, és ez egy nagyon-nagyon érdekes párharc lesz számomra, mert a csapatként erősebb, a jobb védekező, de félpályás támadásoknál nyilvánvalóan gyengébb Bucks-t veszem-e, akik ugye dominánsnak néznek most ki, vagy azt a Netszt, akiről tudjuk, hogyha szoros meccs van, és high scoring szoros meccs, akkor hogy a francba dobod őket túl? 7 meccsből 4-szer. Szóval még most is jelen pillanatban is gondolkodom, hogy kit válasszak.
Annyit hagyjunk már, hogy mondtad, hogy ugye mi múlik a párharc, hogy Drew Holiday mennyire tudja támadásban Irvinggel tartani a lépést, most ez szerintem, ha ezen múlik a párat, az elég szarú hangzik a Bucks szempontjából.
Mondjuk ez csak az egyik szerep, de ugye mondtam azt is, hogy mennyire tudja igazából a Big Man-t támadni, hogyha drop-backben védekeznek, ugye az valószínűleg igen, inkább fontosabb valóban, amit mondtam ugye az elején, hogy de kell azért szerintem Drew-tól majd, kell tőle egy-két ilyen 25-28 pontos meccsén, úgy érzem.
Szerintem az lesz ilyen szempontból, mint ahogy a Boston ellen is, akár Blake Griffinnel a pályán is megpróbálnak switchelni. Tehát itt nem lesz drop-back, de ha lesz, akkor teljesen
egyetértek, hát akkor ezt darabokra kell kapni. Az más kérdés, hogy ugye DeAndre Jordant lehet, hogy látjuk a pályán azért, hogy Antetokounmpo ellen védekezzen, és ott aztán lesz dropback, ott az egész csapat szinten lesz dropback. Azért abban biztos vagyok, hogy a Bucksnak nem csak a sztárjainak lesz meg a helyzete, hanem a kiegészítőknek is meg lesz a tripla helyzet. És azért hiányozni fog az elejéről DiVincenzo, de azért tegyük hozzá, hogy a Netsnél is nagyon fog hiányozni Jeff Green, akit most Zoli ebbe a bizonyos magasember felsorolásba lehet, hogy az első helyre rakott volna, ha nem lenne sérült. Mert hogy vele lehet aztán igazán jó switching defense-t csinálni.
Igen. Bocsánat, ha még egy kulcs, ugye, hogy igen, a drop-backet nyilván ugye támadod, de a switch-et is támadod.
Hogyne.
Persze. Ez a másik kulcs, tehát hogyha egy Drew DeAndre, vagy egy Drew Blake Griffin jön össze, hát akkor ott is hogyha Netsz vagy, akkor nagy problémák vannak.
Hát de a Netsznek ezzel végig problémái lesznek, tehát én pont azon gondolkozom, hogy itt melyik az a csapat, amelyik, ha csak nem lassítják le nagyon a meccset, mert akkor teljesen nyilván más lesz a pont elosztás, de melyik az a csapat, amelyik itt 110 alá tudja szorítani a másikat. Nagyon nehéz dolga lesz mind a kettőnek, és most mondhatjuk, hogy jó, de jó sok pontot fog dobni a három sztár. Hát a Milwaukee Bucks három sztárja is kurva sok pontot fog dobni, és a kiegészítői lehet, hogy még több pontot fognak dobni, mert még több üres triplájuk lesz. Nem hiszem, hogy csak azért, mert támadásban egy mondjuk 10-es skálán 9 és feles a Brooklyn és 8-as a Bucks, az feltétlenül eldönteni ezt a párharcot. Hogyha valaki kitalál valamit védekezésben, és ez inkább a Bucks szerintem, és ezért gondolom őket esélyesebbnek. Legalább olyan szinten, hogy mondjuk lassítja, vagy az ISO hatékonyságát visszaveszi a Brooklynnak, és szerintem ezt simán meg lehet csinálni. Tehát már mint az ő védőikkel, tehát amúgy nem. vagy lehetséges az is, hogy mondjuk a három sztáron kívül minden mást elveszel. Nem tudom, de szerintem ezzel a védekezéssel, ami nekik van, ezzel ezt meg lehet csinálni, vagy legalább meg kell próbálni, akkor az a Bucks felé billentheti a mérleg nyelvét. Szóval a két csapat közül csak a Bucksnak van eszköze arra, hogy ezt a hihetetlen ellenfelet gyakorlatilag megfogja, de a másik oldalról is egy nagyon-nagyon jó támadó ellenfél van, és a Brooklynnak még nincs eszköze arra, hogy őket megfogja. Szóval csak ezt akarom mondani, hogy végső soron lehet, hogy a Brooklyn talán egy kicsit esélyesebbnek indul, de szerintem úgymond változtatni a Bucks fog tudni. Hogyha itt esetleg gondoljatok bele, hogyha mondjuk az első két meccsen 2-0-ra vezetne a Bucks, akkor mihez nyúl a Brooklyn? Mit tudnak csinálni? Szerintem semmit. Lehet, hogy abban bíznak, hogy de azért majd túldobják elég sokszor őket. Lehet, hogy ez meg is történik. Én szerintem stratégiailag a Bucksnál van egy kicsit nagyobb előny, és arról nem is beszélve, hogy ugye lepattanózásban, ha csak DeAndre Jordan nincs a pályán, most nagyon kikaphatnak. Itt a Bucks-tól nagyon-nagyon kikaphatnak lepattanózásba, és ez lehet akár akkora fölény is, ami párharc eldöntő, majd meglátjuk. Én ezért gondolom, hogy a Bucks végső soron esélyesebb a két csapat közül. Ati? Vagy Zoli?
Én elég sokat beszéltem, én most tippelek is akkor Bucks 7 meccsen, nem, de fogalmam sincs tényleg. Ez az a párharc, amit egyszer nem tudok megmondani. Vagy nyilván lehet, hogy van több is ilyen, majd kiderül, hogy mit tudtam, meg mit nem tudtam megmondani, de itt úgy érzem, hogy nem tudok tényleg, csak itt tényleg tippelni tudok a szó maximális értelmében.
Ati?
Hát nem tudom. Én állom 4-3 Brooklyn a tipp, és abba egyetértek, hogy több eszköze van a Bucksnak, csak szerintem azért olyan óriási különbségek nem lesznek a meccseken. Márpedig, ha nem lesznek óriási különbségek a meccseken, akkor a végjátékban szerintem nem csak az lehet döntő, hogy ki mit tud switchelni, meg ki kit fog fogni, hanem az, hogy a Bucks elbírja-e azt fejben, amit a jelenlegi Brooklyn ellen el kell bírni, hogy minden támadásból kosarat kell dobni. De ha nem dobsz, akkor a túloldalon jön Kevin Durant, meg jön James Harden, meg jön Kyrie Irving. Én szeretem a Bucksot, tehát én tök jó csapatnak tartom, de ha a végjátékban valakinek pontot kell majd dobni, akkor én jelenleg sokkal stabilabb szkórernek tartom a Brooklyn akármelyik sztárját, mint bárkit a Bucksból. Ahogy Durantet szerintem nem lehet megfogni, ha olyanja van, vagy Hardent, még Irving hagyján, de Harden és Durant teljesen más. Szerintem ő rájuk nincs védő, ha tényleg jó formában jól játszanak, és most így játszanak, addig ugye Jannis tudjuk, hogy meg lehet fogni bizonyos dolgokkal, és akkor ott vagyunk, hogy Jrue Holiday és Chris Middleton.
Na várjál, de itt a Brooklyn emberek próbálkozik megfogni Jannist, nem a Toronto meg a Boston. Azért ezt, ez a bizonyos dolgok alkalmazása, ez nem olyan, hogy szóval tudod, érted, nem az van, hogy mondjuk paradicsomból és répából is lesz steak, mert abból nem lesz steak.
Jó, én értem, de azért Jannis nem atomfizika megfogni, meg nem gondolom úgy továbbra semmivel, továbbra sincs egy isten igazából stabil kinti dobása, hogy ne tudná mindenki, hogy mivel kell. Az egy dolog, hogy bejönne vagy nem. Kevin Durantet nem biztos, hogy egyfolytában ráraktám, ebbe igaza van Zolinak, mert azzal ki lehet rakni, hogyha ha Jannis ellen rakod fel a pályára, akkor lehet faultokba, gondokba kever. De az, hogy én azt nem látom továbbra se, hogy jön egy szoros meccs, és majd Steve Nash végignézi, ahogy Jannis begyalogol mindenki mellett. Mert ugye, ha meg nem gyalogol be, az meg már neked jó dobás, ha igen, ő vállalja.
Hát persze, egyébként önmagában maga az egész szoros meccs koncepcióval egyetértek. Én most csak azt mondom, hogy a Jannis elleni szisztematikus védekezéshez nagyon okos játékosok kellenek védekezésben, és itt ilyen nem nagyon van, úgyhogy egyáltalán nem vagyok róla meggyőződve, hogy csak van amúgy egy adott recept, és akkor az 100%-ig működni fog.
Tehát igen, és akkor várjál, mert ott is bejön, hogy Jannis hozzá 2 pontot fog dobni, és a Brooklynnál egyszerűen fejbe el kell viselni azt, illetve nem a Brooklynnál, hanem az ellenfélnél, hogy a túloldalon én nagyon simán látom, hogy triplákkal szétszórják a végjátékot, az viszont látásra. Akkor az ellen kevés a 2 pont.
Igen. Na, ezek nagyon jó érvek. És én szerintem nem az lesz, hogy minden meccs szoros. Én ezért gondolom, hogy a Bucks 4-2-re nyer majd, mert hogyha azt gondolnám, hogy mindkettő szoros, akkor 4-3-at tippelnék valamelyik csapatnak, de szerintem lesznek olyan meccsek, amit a Bucks elvisz akár 10-15 ponttal. És még egyszer mondom azért, mert a Bucksnak több eszköze van. Majd meglátjuk, hogy igazam lesz-e, de én 4-2 Bucksot tippelek, és ma semmiben nem értettem egyet Attilával amúgy. Úgyhogy már ezért is nagyon élveztem ezt a podcastet. Attila, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Én is köszönöm, hogy itt lehettem. Sziasztok!
Én is köszönöm, hogy itt voltál, Attila. Szia!
Zoli, mi pedig megyünk tovább annyira, hogy lehet, hogy most nem is kedden kell jelentkeznünk, hanem hétfőn, mert ugye mennek majd a nyugati elődöntők is, illetve vagy a Dallastól, vagy a Clippers-től elbúcsúzunk. Elképesztően izgalmasan alakul ez a párharc, és igazából valószínűleg a végén azt fogjuk mondani, hogy totális what the fuck, ami történt most már bármelyik irányba. Úgyhogy lesz bőven lehetőségünk még beszélgetni erről, és akkor minden esetre fogalmazunk, úgyhogy vagy hétfőn, vagy kedden, de hamarosan jön ennek az adásnak a második köre.
Így van, örülök, hogy itt lettem. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, nagyon szépen köszönjük, hogy hallgattok minket, és nagyon örülünk is ennek, meg persze a támogatásotoknak is Patreonon, ahogy ebbe a műsorba is prezentáltuk, minden hónapban sorsolunk, úgyhogy ezzel próbáljuk megköszönni. Egyébként pedig, hát most tényleg heti 3 adásra gyakorlatilag átálltunk már, vagy egy hónapja, úgyhogy nem tudom, hogy meddig fogjuk bírni Zolival a tempót, de igyekszünk. Minden jót nektek! Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.